A biztonsági üzemanyagkészlet újabb része kerül piacra. Milyen hosszú távú hatásai lehetnek a lépésnek? Az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testülete legújabb éghajlati jelentése szerint szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult az elmúlt fél évtizedben. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Újabb jelentős mennyiségű üzemanyag felszabadításáról döntött immár a Tisza kormány a biztonsági üzemanyagkészletből. Az összesen 150 millió liter dízel és benzin csak a csökkentett hatósági áron kerülhet forgalomba, piaci áron nem. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetségnek az értékesítésből származó bevételeket a készletek visszapótlására kell fordítania, derül ki a május közepi kormánydöntésből. Milyen hatással van a kötött ára a hazai szektorra, hogyan tölthetők újra a készletek és milyen mozgások látszanak a nemzetközi piacokon? Erről is beszélt az Energiavilágnak Hortai Olivér, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetője.
Nemzetközi összehasonlításban Magyarország készletmennyiségek tekintetében kifejezetten jól áll. A Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség május 12-i adatközlése alapján 70 napra elegendő stratégiai készlet. Az elmúlt időszakban a stratégiai készlet szintje növekedett. Február végén nyúlt hozzá a kormányzat ezekhez a készletekhez, amelyek eredetileg 90 napra elegendőek voltak. A mélypontot március végén értékel a készletek 33-34 napra csökkent a rendelkezésre állás, azóta elkezdődött a visszapótlás, és elértük most ezt a 70 napot. Az új kormány meghosszabbította a védett üzemanyagárat, és ezzel párhuzamosan a készletek egy részét felszabadította, lényegében az elmúlt időszakban visszapótolt mennyiséget. Ez a benzin esetében 152 millió literből 150 millió litert jelent, a visszapótlás 152 millió liter volt, a most felszabadított mennyiség pedig 150 millió liter, a dízel esetében pedig a 422 millió liter visszapótolt mennyiségből 425 millió liter, tehát nagyon hasonlóak ezek a mennyiségek. A következő időszakban várhatóan valamelyes csökkenni fog a stratégiai tartalék, de ez nemzetközi összevetésben egyáltalán nem számít alacsonynak. Az elmúlt időszakban az iráni háború következményeképpen szinte valamennyi ország hozzányúlt a stratégiai tartalékaihoz, és ezek jellemzően csökkennek a legtöbb országban.
Mekkora most a különbség a kötött ár és a piaci ár között?
A piaci árak a benzin esetében körülbelül 80 forinttal, a gázolaj esetében pedig 90 forinttal lennének magasabbak, mint a védett ár. Ez korábban volt, hogy valamivel magasabb volt a gázolaj esetében, több mint 120 forinttal, a benzin esetében pedig több mint 100 forinttal, de az elmúlt hetekben a forint erősödése és a piaci árakban tapasztalható korrekció miatt enyhén csökkent, ami problémát okozhat, hogy a jövőre vonatkozóan inkább felfelé mutató kockázatok vannak az előrejelzések alapján. Az iráni háborúval kapcsolatosan egyre sötétebbek a várakozások, a Hormuzi szoros még mindig harmadik hónapja zárva van, és ezzel párhuzamosan növekednek a világpiaci olajárak. A mai napon 110 dollár fölött nyitott a Brent, és a magas energiaárak hagyományosan a forintnak sem kedveznek.
Meddig tartható fent ez a védett ár, milyen hatással van a piacra, és mennyi idő mire kiheveri ezt az átmeneti időszakot a szektor?
A védett üzemanyagárak fenntartása elsősorban kormányzati döntés, ahogyan az is, hogy az értéklánc egyes szintjei melyik szereplőkre terhelik ennek a költségét. Az elmúlt héten azért kellett döntést hozni, mert a korábbi készletek, amelyekből a nagykereskedőt és a kiskereskedőt ellátták, elfogytak. Ezek virtuális értelemben vett készletek, ugyanis a készletek értékesítésével párhuzamosan azok újratöltése is folyt. Azonban az értékesített készletek még alacsonyabb árak mellett kerültek be, az újra töltött új készletek azok viszont már magasabb áron. Ezért is van az, hogy a nagykereskedelmi ár és a mostani új döntést követően csökkent, mind a benzin, mind a dízel esetében a korábbi 35 forintos nagykereskedelmi ár és 15 forintra módosult. A kiskereskedelmi ár és egyelőre nem változott, tehát az elmúlt hetekben visszatöltött és most felszabadított készletek többletköltségét elsősorban a nagykereskedőkre terhelte a kormányzat, de ezzel párhuzamosan arra is felhívta a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetséget, hogy a készletek felszabadításával párhuzamosan igyekezzen újra tölteni azokat. Ezeket most megint csak magasabb költségen lehet megtenni. Kérdés, hogy milyen ütemben fogja az MSZKSZ ezt megtenni. Erre vonatkozóan egy tágabb határidőt kapott, a jövő év nyaráig lehetősége van pótolni a most kieső készleteket. Tehát az, hogy meddig tartható fenn az intézkedés, az elsősorban azon múlik, hogy meddig kívánja a kormányzat ezt fenntartani, és hogy kire tudja ráterhelni ennek a költségeit. Általánosságban elmondható, hogy a védett üzemanyagárhoz hasonló intézkedések nem jó intézkedések, mert torzítják a piacot, viszont átmenetileg széles körben hasznosítják azokat a kormányzatok. Itt fontos azt tisztázni, hogy olyan piac torzításokra adott piac torzítás ez, mint például a hormuzi szoros lezárása, vagy a szankciók okozta új értékláncok. Tehát a kormányzatnak végül is van gazdaságpolitikai indoka arra, hogy ezt a továbbiakban is fenntartsa.
Honnan és hogyan lehet pótolni a felhasznált mennyiséget? Ugye azt említette, hogy jelen pillanatban drágábban, természetesen, mint amennyiért értékesítik, de milyen forrásból? Külföldről, vagy a hazai, mondjuk így extra termelésből?
A Százhalombattai olajfinomító 2025 októberről óta egy üzesek miatt alacsonyabb kapacitáson, kb. 65%-os kapacitáson üzemel. A rendelkezésre álló információk alapján az AV3-as desztilláló egység helyreállítása nyár végére, ősz elejére történhet meg. Elég sok mindent kell megcsinálni. Az alsó vasbeton szerkezet egy részét újra kell önteni, villamos és irányítás technikát építeni, tehát rendkívül sok teendő van az egységgel. Ezek a munkálatok nyár végéig, ősz elejéig lezárulhatnak. Emellett az alacsonyabb kapacitás kihasználtság mellett a Százhalombattai finomító a benzin igények jelentős részét képes ellátni, viszont a dízel esetében hazánk importra szorul, tehát az újratöltéshez bizony külföldről is kell majd dízelüzemanyagot vásárolni. Ez több helyről is jöhet, a következő időszakban fog kiderülni az, hogy honnan lehet ezeket az új mennyiségeket beszerezni.
Viszont Európa is dízel importőr, mert hogy a kontinensen nem finomítanak elegendő mennyiségűt, legalábbis annyit, amennyit felhasználunk, akkor ez azt jelenti, hogy Európán kívülről kell, hogy érkezzen, ami plusz költség, extra kiadás, mert hogy az egész világpiacon problémát okoz a hormuzi szoros lezárása.
Nem világos, hogy a következő hónapokban pontosan honnan lesz képes az Európai Unió pótolni a kieső mennyiségeket, ahogyan az sem, hogy pontosan mennyire lesz szüksége, mert egy sor olyan tényező van, aminek a következményét nehéz előre megbecsülni. Hát például az iráni háború legközvetlenebbül és leggyorsabban az Európai Unió kerozin piacát érinti, ugyanis a kerozin ellátásban volt a legmagasabb a közel-keleti forrásoknak az aránya. Erre az Európai Unió egyes országai gazdasági társaságai úgy reagáltak, hogy egyfelől igyekeztek azokat a finomítókat, ahol erre lehetőség van átállítani nagyobb kerozin kihozatalra, másfelől igyekeztek felpörgetni az importot. Viszont azok a finomítók, amelyeket magasabb kerozin kihozatalra állítottak át, más olajtermékek esetében kénytelenek csökkenteni a kihozatal mértékét, tehát így vélhetően egyes finomítókban még tovább tovább csökken a dízel kihozatal, és valóban igaz az, amit szerkesztő úr is mondott, hogy az Európai Unió, és különösen a régiónk, az dízel behozatalra szorul normál esetben is. Úgy tűnik, hogy egyszerűen növelnie kell az importját. A korábbi időszakban, ami újféle értékláncként alakult ki, az elsősorban az indiai beszerzések. Korábban India nem volt meghatározó szereplő a nemzetközi olajkereskedelemben, de az Oroszország elleni szankciókat követően az orosz olaj legnagyobb vásárlójává és az Európai Unió egyik legnagyobb olajtermék beszállítójává vált. Nem kizárt, hogy az indiai beszerzéseket képes lehet még a jövőben növelni az Európai Unió, bár India is nehéz helyzetben van az iráni háború következményképpen. Most is nagyon hasonló figyelhető meg, mint ami a 2021-22-es energiaválság alatt is tapasztalható volt abból a szempontból, hogy egészen új értékláncok alakulnak, és mivel szűkösek a kínálati viszonyok, ezért sokkal nagyobb verseny élik egy-egy szállítmányért. Ebből fakadóan sokkal dinamikusabban változik az is, hogy az egyes beszállítók hova és milyen mennyiségeket értékesítenek.
Mekkora most a hiány a kínálati oldalon, a világpiacon, akár nyersolajból, akár finomított termékekből?
Ami a nyersolajat illeti, ott különböző becslések vannak, a legoptimistább becslések szerint is a hormuzi szoros lezárása miatt napi 6 millió hordó olaj kiesik, ami a világ 100 millió hordós igényéhez képest egy kifejezetten nagy mennyiségnek tekinthető, de vannak olyan elemzések is, amelyek ennél jóval nagyobb 9-10 millió hordós kieséssel kalkulálnak. Ami miatt jelenleg az árak nem emelkedtek meg nagyobb mértékben, mint ez a durván 50%-os áremelkedés, ami az iráni háború előtti szinthez képest tapasztalható volt, az az, hogy az országok nagy része a készleteihez nyúlt, és soha nem látott mértékű készletfelszabadítás történt. Első körben a Nemzetközi Energiaügynökség ernyője alatt 400 millió hordót szabadítottak fel az érintett országok, és már belengedték az új készletfelszabadítás lehetőségét is. A probléma az, hogy ezek a készletek nem tartanak ki a végtelenségig. Ráadásul, hogyha a hormuzi szoros újra megnyílna, az export újra indulna, ami nem néhány hétig, hanem sokkal hosszabb ideig fog tartani, akkor is ezeket a készleteket újra kellene tölteni, tehát a piaci várakozások egyre inkább abba az irányba mutatnak, hogy tartósan magas árszintekre kell felkészülni. Ami az olajtermékeket illeti, ott helyi szinten nagyon eltér a hiány mértéke. Míg az Európai Unióban elsősorban a kerozin piacon aggódnak a szereplők kínálati nehézségek, szűkületek, logisztikai problémák kialakulása miatt, emellett azért néhol lehetett olvasni arról is, hogy dízelből is hiány alakul, de tágértelembe vett mennyiségi probléma még nincs, de mondjuk Ázsiában több olyan országról is lehetett viszont olvasni, ahol már most súlyos korlátozó intézkedéseket kellett bevezetni, korlátozni, hogy melyik nap milyen rendszámú autókat lehet használni. Több országban igyekeznek rávenni a lakosságot, hogy markánsan vágja vissza az üzemanyag igényét, tehát több olyan ország is van, elsősorban Ázsiában, ahol már most széleskörű hiány bontakozott ki.
És visszatérve Európába, a régiónkba, és hát Magyarországra, mi a helyzet a MOL-NISZ üzlettel? Mert hogy azt lehetett olvasni az elmúlt napokban, hogy Szerbia politikai döntést tervez hozni, és nem feltétlenül a MOL nyeri meg a szerb olajvállalat egy részének megvásárlására a jogot. Mi az, amit most így május 18-án kora délután adásunk felvételekor tudunk?
A MOL-NISZ ügylet kapcsán a legfrissebb hír, hogy múlt hét pénteken Szerbia benyújthatta a MOL-nak az ajánlatát, és arról szóltak a sajtóhírek, hogy már a hétfői keddi napon a MOL döntést hozhat erről. A jelenlegi helyzetben a feleket meglehetős mértékben szorítja az idő, ugyanis az amerikai hatóságok részéről május 22-ig kaptak engedélyt vagy határidőt arra, hogy a tranzakcióról végső döntés szülessen. Az amerikai szankciók aluli mentesség végső határideje pedig június 16, bár ehhez hozzá kell tenni, hogy ezeket a határidőket már több ízben meghosszabbították. Ami a politikai döntést illeti, szerintem valamennyi fél részéről a kezdetektől fogva politikai döntések kellenek a tranzakció véglegesítéséhez. Magát az eladási helyzetet is egy politikai döntés hívta életre, ugyanis azért került az asztalra a NISZ értékesítésének a lehetősége vagy az igénye, mert az amerikaiak szankcionálták a NISZ-ben 56%-os tulajdon résszel rendelkező Gazpromot. És ezért indult el arról a gondolkodás, hogy ezt a tulajdonrészt, ezt ki vásárolhatná meg. Korábban fölmerült a szerb állam, más vállalatok is bejelentkeztek rá, de egészen eddig, és talán még mindig úgy tűnik, hogy a MOL az, aki befutó lehet. Az elmúlt egy-két hétben valóban megszaporodtak azok a hírek, amelyek azt mutatták, azt sugalták, hogy nehézkesebbé válhat maga a tranzakció. A szerb energiaügyi miniszter még a múlt héten jelezte, hogy nem elégedett a MOL ajánlatával. Jött egy másik jelentkező is a NISZ-re, bár ennek a jelentkezőnek a hátteréről viszonylag keveset tudunk, ahogyan arról is, hogy az amerikai, illetve az eladó orosz féllel milyen kapcsolatot ápol, viszont a sajtóhírek arról szóltak, hogy egy jóval nagyobb ajánlatot tehetett a NISZ részesedésre, mint a MOL. Bárhogy is lesz, a következő napokban a jelenlegi határidők mellett el kell, hogy dőljön a NISZ sorsa, de természetesen az is elképzelhető, hogy megint egy határidő hosszabbítást követően tovább húzódik az ügy. Én úgy ítélem meg, hogy még mindig a hivatalos információk alapján a MOL tűnik a tranzakció elsődleges esélyesének.
Ortai Olivért, a Századvég Konjunktúra Kutató ZRT energia- és klímapolitikai üzletág vezetőjét hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Neves közgazdászok fordultak nyílt levélben Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszterhez, ahogy fogalmaznak, a társadalmi és szakmai párbeszéd reményében. Az üzemanyagok védett árának mielőbbi kivezetése és a jövedéki adó visszaemelése mellett szociális kompenzáció bevezetését sürgetik. Tatár Tímea összefoglalója.
Azért szólaltak meg, mert úgy gondolják, hogy ezen a téren is pont az ellenkezőjét kellene tennie a mostani kormánynak, mint amit az előző kormány tett, nyilatkozta a nyílt levél aláíróinak egyike, Lukács András, a levegő munkacsoport elnöke.
Nem csak Magyarországon, hanem a világszerte az olajválság, az energiaválság idején nem csökkenteni kellene az árat, hanem növelni, hogy a fogyasztás csökkenjen. Másképp súlyos bajok lehetnek. A másik nagy probléma, hogy ha támogatják az üzemanyagot, akkor döntő mértékben a gazdagokat támogatják. Magyarországon a leggazdagabb 10%, tehát a lakosság leggazdagabb 10%-a körülbelül 10-szer annyi üzemanyagot használ, mint a legszegényebb 10%-a. Tehát olyanok kapják döntő mértékben ezt a támogatást, akiknek semmi szükségük nincs rá. Ez óriási pazarlás a közpénzekkel.
Lukács András szerint a legnagyobb veszély az, hogy tényleg hiány lesz benzinből, gázolajból, aminek már most is számos jele van, de a kiskutak is bezárhatnak, folytatta, és a környezeti problémákról sem szabad megfeledkezni.
Hogyha csökken az üzemanyagár, akkor nő a fogyasztás, nagyobb lesz a légszennyezés, és még egy, hogy az embereket félrevezeti. Azt hiszik, hogy ez fenntartható, hogy a kormány meg tudja állítani a világpiaci folyamatokat, ez nem igaz. Tehát a valódi árat mindenki megfizeti, csak nem feltétlenül azok, akik az üzemanyagot használják, hanem az összes adófizető, és nem az üzemanyagárban, hanem valahogy máshogy, mert nincsen ingyen ebéd, ennek a költségét valamilyen módon mindenképp meg kell fizetni.
A nyílt levelet aláíró neves közgazdászok abban bíznak, hogy a kormány megfontolja érveiket, annál is inkább, mert a szegények melletti kiállást és az éghajlatvédelem iránti elkötelezettséget ígért. A levegő munkacsoport elnöke szerint az sem jelent akadályt, hogy a védett ár a háborús veszélyhelyzet kivezetésével törvényi erőre emelkedett. A kormány most mindent meg tud változtatni, az alkotmányt is, tehát ez csak egy politikai döntés kérdése, mondta Lukács András.
Energiavilág. Az energiavilága a világ energiája.
Elkészült az ENSZ éghajlatváltozási kormányközi testületének legújabb éghajlati jelentése, amely alapján szinte minden fontos éghajlati mutató kedvezőtlen irányba mozdult. Szabó Péter éghajlatkutató, az ELTE meteorológiai tanszékének doktorandusza kiemelte, a globális felmelegedés szinte teljes egészében emberi eredetű, ráadásul soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöblete. Szabó Gergő interjúja.
A jelentésben még a 2011-2020-as időszakra vonatkozó átlaghőmérsékletet mutatták be, ez 1,09 század Celsius fokos melegedés jelentett. Az iparosodás előtti időszakhoz, azaz 1900-as időszak előtti évekhez képest, és ez ma már növekedett 0,17 század Celsius fokkal, hogyha ezt belevesszük, de ez hozzátartozik, hogy volt két kiugróan meleg évünk, ezek 2023-as és 2024-es évek, és volt benne egy hűvösebb La Niña év, amikor globálisan kicsit hűvösebb az idő, de úgy tűnik, hogy ez a 2025-ös év is melegebb volt minden 2023 előtti évnél, tehát azt látjuk, ezek a természetes hűvösebb kilengések, amelyet az El Niño és a La Niña okoz, az például már nem tudja mérsékelni, és nem tudja lentebb vinni a föld hőmérsékletét, mint ami korábban volt. Mikor érhetjük el ezt a másfél fokot biztosan, és eddig úgy volt, hogy 500 gigatonna széndioxidban kifejezett kibocsátásunkra volt még lehet, akkor 5 évvel ezelőtt, amikor ezt kibocsátottuk. Mára viszont ez gyakorlatilag megszűnt, tehát ez szám, ha jól emlékszem, 131 gigatonnában van, tehát hogy gyakorlatilag 1-2 éven belül el fogjuk érni ezt az értéket, tehát nincs esély arra, hogy ezt a másik fokot már korábban tartsuk.
Számottevő az is, hogy soha nem látott ütemben nő a Föld energiatöblete. Ha ezt részleteiben nézzük, akkor leginkább mivel tesz ezért idézőjelben az emberiség?
Valóban így van, ezt nagyon pontosan tudjuk kiszámítani a műholdas megfigyelések óta, hiszen azok nagyon-nagyon érzékelik a különböző bejövő energiákat, és azt láthattuk, hogy még 1976-1995 között átlagosan 0,4 watt energia érkezett a Föld átlagára nézve, minden egyes négyzetméterre. A következő 20 évben ennek az átlaga már, azaz 96 és 2015 között, ennek a duplájára volt, és most úgy tűnik, hogy 10 év alatt megint ugyanennyivel növekedett, tehát hogyha gyorsan fejszámolunk, ez azt jelenti, hogy akkor most már a 80-as évekbeli értéknek a háromszorosánál járunk, és a sebessége pedig megduplázódott, tehát 10 év alatt értük el azt az 1,2 watt per négyzetméteres többet energia értéket, mint ami 10 évvel ezelőtt volt.
Otthon, a hétköznapokban leginkább mit tudnánk tenni azért, hogy ne fogyasszunk ennyit?
Ugye mindenki saját szintjén elég, hogyha szerintem ezt megteszi. Ugye felújíthatjuk az épületeinket, amennyire tehetjük ezt. Energiahatékonyságot elvégezhetünk, ugye közlekedésben is tehetünk lépéseket ezért, ha tudunk. Tehát nem biztos, hogy minden családunknak külön autóra van szüksége, hogyha ezt megteheti esetleg, és nem kell gyereket vinni. Az étrendünkben is tehetünk esetleg erre vonatkozó lépéseket, illetve csökkenthetjük a pazarlásainkat például ebben is, vagy például helyi alapanyagokat fogyasszunk, ha megtehetjük. Tehát vannak azért olyan lépések, amiket mi is tudunk tenni. Illetve nyilván a legfontosabb, hogy a nagy kibocsátásokat, az energiaipart valamennyire megpróbáljuk visszaszorítani, és ezt persze a fogyasztásunk által tudjuk egyrészt megtenni, másrészt pedig úgy, hogy olyan politikusokat választunk, vagy olyan döntéshozókat, akik ezeket valamennyire szintén szeret akarják.
Szabó Péter éghajlatkutatót az ELTE meteorológiai tanszékének doktoranduszát hallották.
Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!